Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet és vendégeinket, és örülök, hogy újra itt lehetek közöttetek, nagyobb kihagyásokkal. A mai napon egy olyan témáról fogunk beszélni, amit részben az én szándékomtól függetlenül érintettünk már a szombatiskolában is, de nem bánom olyan nagyon, mert legalább mélyebben bele tudjuk magunkat ásni ebbe, és talán jobban átlátjuk ennek a szövevényeit. Nyissuk ki a Bibliánkat Korintusi első levél 10. fejezeténél, és a Korintusi első levél 10. fejezetének a 12. versét olvasom. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Érdekes egy ige ez, engem elgondolkoztatott. Egy ilyen különös figyelmeztetés van benne. Azt mondja, hogy aki azt hiszi, hogy áll, az vigyázzon arra, hogy el ne essék. Ugye nem szükséges kitérni külön arra, hogy a Biblia mit ért az álláson és mit ért az elesésen. Állni nyilvánvalóan azt jelenti, hogy a fedhetetlenségben, Istenben állni. Isten az, aki az ember talpra állítja az elesett állapotából. És az elesés pedig ugye ennek az ellentéte az, amikor valaki bűnbe esik, és a bűn fogságába kerül. Miért olyan különös ez a figyelmeztetés? Hogyha arra gondolunk, hogy valaki nem ismeri az Istent, nem tapasztalta meg a megtérésnek a felismerését és a döntését, de azt gondolja magában, hogy áll, erről olyan természetes érezni, hogy hát ez bizony, ez nem teljesen valós, ő tényleg könnyen eleshet. De mi van azokkal, akik valóban állnak, vagy valóban fel tudta őket a Jóisten állítani, és ezt megtapasztalták? Hoztak ilyen döntést magukba, hogy történheti meg az ő esetükben az, hogy mégis elesnek. És azt mondja az ige, hogy ez egy reális veszély. Aki azt hiszi, hogy áll, az vigyázzon. Azt mondja, hogy vigyázzon. Mert lehet, hogy olyan helyzetbe kerül, amire nem számít. Nézzük meg, hogy ez az ige milyen előzmények hátterén hangzik el a Bibliában. Ehhez felolvasom szintén itt a Korintusi első levélnek a 10. fejezetében az első verstől a 11. versig az igéket. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által. És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben, és mindnyájan egy lelki jeledeltettek, és mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követte őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt. De azoknak többségét nem kedvelte az Isten, mert elhullottak a pusztában. Ezek pedig példáink lettek, hogy meg ne kívánjunk gonosz dolgokat, amiképpen azok kívántak. Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni és inni, és felkeltek játszani. Se pedig ne paráználkodjunk, mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon 23 000-en. Se a Krisztust ne kísértsük, mint közülük kísértették némelyek, és elvesztek a kígyók miatt. Se pedig ne zúgolódjatok miképpen, ő közülük zúgolódtak némelyek, és elvesztek a pusztító által. Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megírattak pedig a mi tanúságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Nagyon különös ebből a szemszögből nézni a kivonulás történetét. Felsorolja itt az ige, hogy mennyi mindent kaptak ők az Istentől. Ez a nép, aki Egyiptomból kivonult jelek és csodák által, azt mondja, hogy mindnyájan a felhő alatt voltak. Mindnyájan konkrétan érzékelték Istennek a védelmét és gondviselését. Mindnyájan a tengeren mentek át. Tehát látták, megtapasztalták, ahogy ketté nyílt a Vöröstenger, és ők ezen átkeltek. Mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben. Tehát ugye jelképesen egy lelki eledelt ettek, és egy lelki italt ittak a lelki kősziklából. Mindnyájan ugyanabban az isteni gondoskodásban részesültek. Senki nem kapott többet, senki nem kapott kevesebbet. Mind ugyanazt kapták meg. Isten egyformán gondoskodott róluk. De mégis közülük sokan más irányba indultak el, mindezek hátterén. Azt mondja, hogy gonosz dolgokat kívántak, bálványimádók lettek, paráználkodtak. Most nem fogok kitérni külön mindegyik történetre, itt Pál apostol a konkrétumokra érti, és ezeknek valóban megvan a Mózes könyvében, elolvashatjuk a megfelelőit. Magának a bálványimádásnak is, a gonosz dolgok kívánságának, ugye a paráználkodásnak, amit talán emlékszük, hogy amikor a Moab fiaival egy parázna szövetséget kötöttek Bálám késztetésére, akkor Krisztust kísértették, ahogy némelyek kísértették, és elvesztek a kígyók miatt. Ez is egy külön történet a Bibliában. És zúgolódtak. Ugye zúgolódás az végig kísérte őket az egész út alatt. Azért, hogy nincs mit inniuk, nincs mit enniük, vagy hitvány az eledel, amit kaptak. Tehát ez is végig kísérte őket, és ezeket sorolja fel Pál apostol, hogy annak ellenére, hogy megkapták ezt a gondviselést az Istentől, ők mégis majdnem az egészen ebbe a hibába estek. Gondoljuk végig, hogy azt mondja az írás, hogy 600 ezer fegyverfogható férfi volt a kivonuláskor. Hogyha a férfiakhoz hozzávesszük a családjaikat is, mert a családokról a Biblia nem emlékszik meg külön, általában a család főkről emlékszik meg, akkor mindegyik férfinak, legalábbis a legtöbbjüknek volt felesége, és gyerekeik is voltak. Az ókori Izraelben nagyon komolyan vették a családalapítást és a gyereknemzést, tehát akkor nem volt ennyi egyedül maradt ember, mint most, akkor egyes becslések szerint 1,5-2 millió lehetett ennek a népnek a száma. És nem tudom, hogy emlékszünk-e, hogy végül ebből a hatalmas tömegből hány férfi volt az, aki bejutott az ígéret földjére? 2. A 600 ezer férfiből, akik 19 évestől idősebbek voltak, mert a 19 évesnél fiatalabbak, aztán a 40 évvel későbbi bevonuláskor ők már bementek, de azokból, akik kivonultak, azok közül a férfiak közül, felnőtt férfiak közül 2 férfi jutott be az ígéret földjére. Döbbenetes arány. És a többiek ebbe a hibába estek. Holott olyan tapasztalatokban voltak részük, amelyekről mi csak álmodhatunk. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én úgy kívánnék sokszor ilyen kézzelfogható Istennel szerzett tapasztalatokat. Valami hasonlót, ha nem is ugyanazokat, mint ők, de valami, ha még kevesebbet is, de hogy lássam, hogy az Isten tényleg itt van és munkálkodik, hogy ne csak mindig a hit szemünkkel lássuk az Urat. Ők látták konkrétan a szemeikkel, látták, ahogy a manna hullott az égből, látták, ahogy a Vöröstenger ketté nyílt, hallották az Isten hangját a Sínai hegyről. Annyira hallották, hogy ők maguk mondták, hogy Mózesnek, hogy most már ne szóljon hozzánk az Úr, mert meghalunk. Te szólj hozzánk, menj, beszélj vele, és te mondd el, hogy mit mondott. Tehát ha valakinek volt tapasztalata, akkor nekik voltak. És mégiscsak 2 jutottak be arra a földre. Mert a többiek ilyen bűnökbe estek. Mi volt a bukás útja? Hogy jutottak ők ide? Hogyan estek ők így el, ilyen szégyenletesen? Ez a történet egy különös folyamatra világít rá, és maga az ige, amelyik így hangzott, hogy aki áll, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék, és enged következtetni arra, hogy itt valahol elcsúszik az embernek az útja. Valamiféle magabízásba keveredik az ember, amire nem számít, és valahogy elengedi az Isten kezét. Nyilván az elesés közvetlen oka a lázadás volt, de volt-e ennek előzménye? És ha volt ennek előzménye, akkor azt hogy tudjuk megragadni, hogy tudjuk ezt megérteni? Talán, hogyha az előzményeit megértenénk, akkor magát az elesés tényét is jobban megelőzhetnénk, vagy jobban felismerhetnénk a saját életünkben ezt a veszélyt. Példabeszédek 16. fejezetéből a 18. verset olvasom. Ez így szól: a megromlás előtt kevésség jár, és az eset előtt felfúvalkodás. Felfúvalkodottság. Az eset szó, a Bibliánkban az a szó szerepel, hogy eset, ez az eredeti fordítás szerint ez az esés szót jelenti. Tehát itt nyugodtan olvashatjuk úgy, hogy a megromlás előtt kevésség jár, és az esés előtt felfúvalkodottság. Nagyon érdekes ez az ige. Ez egy szabály, azt mondja az írás, ez egy szabály. Mielőtt valaki Istentől elfordulna, előtte kevéjé válik. Megjelenik az életében a kevésség. Ez ugye egy régies kifejezés, talán azt mondhatnánk, hogy a magabízásnak egy szélsőségesebb formája. Utána pedig a felfúvalkodottság. A felfúvalkodottság szintén régies kifejezés, de itt is lehet érezni, hogy ez már több, mint kevésség. Amikor valaki felfúvalkodik, akkor ő már nem csak kevé, hanem valamiféle sértett büszkeség is van benne, hogy ő már úgy felfúvalkodott. És hogyha itt érezzük a fokozatosságot, akkor valahol az elején ennek a folyamatnak egyfajta titkos magabízással kezdődhet, nem? Tehát egy magabízással kezdődik, aztán jön a kevésség, végül a felfúvalkodottság és az elesés. És azt mondja a példabeszédek, hogy ez mindig így történik. Tehát a bűnbeesés előtt ezek a folyamatok mindig lejátszódnak. Nincs olyan bűnbeesés, ami előtt ezek ne jelennének meg. És ez nincs másképp most, ma sem, és a mi életünkben sem. Ez a szabályszerűség, ez mindig fellelhető. És az a szörnyű benne, hogy az ember ezt nem veszi észre. Mi akkor veszük észre, hogy elestünk, amikor már megtörtént az elesés. Sőt, sokszor még akkor se, csak utólag, mikor kiértékeljük és visszagondolunk esetleg józan fejjel, akkor látjuk be, hogy hát bizony én elestem. Mert amikor az ember elesik, akkor rögtön igazolja magát, hogy most ezt azért tettem, mert ezt most másképp nem lehetett. Aztán később jó esetben belátom, hogy hát lehetett volna másképp is. De hogyan jött ez létre? Hogy jutott el idáig az ember? Egyfajta titkos magabízással, és utána a kevésséggel, és a felfúvalkodottsággal. És ha visszagondolunk, akkor ez maga az ősbűn. Sátán is így kezdte. Először csak egyfajta magabízás jelent meg az ő életében. Ugye azt olvassuk, hogy a tüzes kövek között járt, ott élt az Isten dicsőségében. Ő volt a legszebb a teremtmények között, ugye lelki értelemben, meg lehet, hogy fizikai értelemben is. De először egyfajta magabízás, majd egy kevésség alakult ki, hogy hát én azért többre vagyok érdemes. Én vagyok annyi, vagy érek annyit, mint mondjuk az Isten fia, aki nálam kivételezettebb helyzetben van. Nála is így jelent ez meg. Hogy jelent ez meg a zsidó nép életében, akiknek olvassuk itt a szomorú sorsukat? Ezek után, a nagy tapasztalatok után. Emlékszünk talán arra, hogy a kivonuláskor még milyen félelemben és alázatban voltak. Akkor, amikor éjszaka várták a pusztító angyal elvonulását, és a páskabárány megáldozása után úgy, ahogy voltak ruhában, menni kellett, indulni kellett. Akkor valahogy érezzük, hogy nem volt bennük még magabízás. És követték a felhőt, követték a tűzoszlopot. Aztán átélték a Vöröstenger kettéválasztását, átmentek rajta, és utána emlékszünk talán Mériam és Mózes énekére, azt a hálát, amit ők éreztek az Isten után, a szabadítás után. És tényleg ez egy őszinte hála volt, és közel voltak az Istenhez akkor. De valahol talán ezután kezdődhetett a baj, amikor a tapasztalatok után kialakult egyfajta biztonságérzetük. megtapasztalták azt, hogy az Isten velük volt. Az Isten segítette őket a bajban. Nem vesztek el. Ímé, itt vannak. Az egyiptomi seregek nem tudtak velük mit kezdeni, sőt a seregek pusztultak el, és mindenféle emberi számítás ellenére mégis megmenekültek. Tehát egyfajta biztonságérzet alakulhatott ki velük, megtapasztalták jó értelemben az Isten segítségét. De sajnos az isteni gondviselés és az Isten által nyújtott biztonságérzet az nem kedvez a bűnrehajló természetnek. Amikor az ember biztonságba kerül, és úgy megnyugszik, és elmúlik a félelem, elmúlik a rettegés, akkor a tekintetét elkezdi Istenről másfele fordítani. Mert azt mondja, hogy hát ez most már megtörtént, ez van, ez az enyém, most már örülhetek ennek, most már élvezhetem ennek az áldásait. És az ember mit tesz akkor, amikor az Istenről elviszi a tekintetét? Hová viszi az ember olyankor a tekintetét? Magára. Magával kezd el foglalkozni. Nem így van ez most is? Amikor az Istentől várjuk a segítséget, és magunkkal nem törődünk, vagy ha másokra figyelünk, akkor is, akkor vagyunk biztonságban. Amikor elkezdünk magunkra figyelni, a saját elképzeléseinkre, saját álmainkra, saját vágyainkra, saját elvárásainkra, akkor kezd az ember veszélyes helyzetbe kerülni. És ők is ilyen helyzetbe kerültek. Magukra kezdtek figyelni, és magukat és a saját nézeteiket kezdték mércévé tenni. Azt gondolták, hogy amit eddig kaptak az Istentől, hát az nekik járt. Hát hiszen ezt az Istennek meg kellett nekik adni, hát meg kellett szabaduljanak, kellett nekik a víz, kellett nekik az élelem. Ugye a vízér is volt egy zúgolódásuk, aztán az élelem miatt, de hát ezeket mind megkapták. És szépen berendezkedtek arra, hogy ez nekik jár, ezt nekik az Istennek adnia kell. És innen már csak egy lépés volt az, hogy ez a fajta bizalom egyfajta elvárássá változott. Kezdték keveselni azt, amit az Istentől kaptak. Talán emlékszünk, amikor a zúgolódásuk tárgya az volt, hogy a lelkünk már nem bírja ezt a hitvány eledelt. Mondták ezt a mannára, ami az égből érkezett nekik. És kúst kértek, meg az egyiptomi húsos fazekakhoz vágytak vissza. Tehát átalakult egyfajta elvárássá, és az elvárásból egyfajta sérelemmé. És elkezdték sérelmezni Istennek a gondviselését, Istennek a lépéseit, mert a saját érdekeiket keresztezte az Isten útja. Kedves gyülekezet, lassan alakul ki, és észrevétlenül az emberbe az elégedetlenség, és az Istentől való eltávolodás, és a magabízás, a kevésség, a felfúvalkodottság. De amikor az ember eljut oda, hogy magában felülbírálja az Istent, amikor azt mondja, az Istennek nem ezt kellett volna tenni, nem így kellett volna cselekedni. És azt hiszem, hogy ezzel nem mondok újat, a saját életünkre vonatkozóan se. Bennünk is ez a kísértés gyakran megjelenik. Egy-egy nehéz helyzetben, egy-egy próbában. Hát az Isten megtehette volna. Hát miért nem tette ezt meg? Miért engedte ezt meg az én életembe? Az ember, amikor ezeknek a gondolatoknak helyt ad, akkor valójában magát Isten fölé emeli. Amikor én megkérdőjelezem az Isten útját, akár az én életemben, akár máséban, akár milyen formában, akkor én valójában magamat Isten fölé emelem. És ugyanabba a helyzetbe vagyok, mint amilyen helyzetben maga a bukott angyal volt annak idején. Így vezet ide a magabízás. Tehát a kivonulásnál látjuk, hogy ez hogy történt. Itt egy nyílt lázadásba végződött, és ahogy az írás is mondja, a mi tanúságunkra irattak le ezek a történetek, hogy megértsük ennek a folyamatát, és a magunk életében fedezzük fel ennek a nyomait, és ha lehet, akkor ezt előzzük meg. De mi van abban az esetben, amikor nem a lázadásnak, a magabízásnak nem ilyen nyíltan nyíltak a formái. Nézzük meg, hogy milyen esetek vannak. Van, amikor ugye valaki nyíltan végül felülbírálja az Istent és lázad, mint amit itt az imént is hallottunk. De van olyan eset, amikor valaki tudatlanságból lesz ilyen magabízó. És tudatlanságból kerül ebbe a helyzetbe. Ilyenkor mi van? Ha valaki tudatlan, akkor nem lehet más, csak is magabízó. Amikor az ember nem ismeri az Istent, akkor nem tud benne bízni. Tehát akkor csak is magában bízhat. Tehát ezért nem kárhoztathatjuk, és Isten sem hibáztatja. Ugye a apostolok cselekedetei 17. fejezetében olvashatjuk, hogy amikor Pál apostol a görögöknek erről beszélt, akkor azt mondta, hogy a tudatlanság idejét Isten elnézi. De ha megismerted az Istent, akkor onnantól kezdve már erkölcsi kötelességed, hogy megtérjél. Azt mondja, hogy most parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek. Mert hiába nem róható fel senkinek a tudatlanság, de akkor is rossz úton jár, és akkor is a vége halál lesz és elveszés. Tudatlanságból is el lehet veszni. Más kérdés, hogy az Isten azért valahogy mindenkinek az életében gondoskodik arról, hogy ezt a választást megtegye, és ezen elgondolkodjon. De még ha nem is tenné meg, ha ad abszurdum, feltételezzük, hogy valakit nem szólítana, akkor is a tudatlanságában elveszik az ember, mert önmagában nem képes arra, hogy az Istenhez közeledjen. És bizonyos értelemben a szekularizált keresztény tömegek is ebben a helyzetben vannak. Nem hibáztathatjuk őket azért, mert nem ismerik Isten törvényét, nem tanítják nekik meg, sajnos. Nem az hangzik el a szószékekről, ami kellene. És Isten elnézi a tudatlanság idejét. De ha valaki meghallotta az igét, akkor onnantól kezdve erkölcsi kötelessége, hogy megtérjen. És akkor van a harmadik csoport, amelyik a legérdekesebb, amikor valaki már ismerte az igazságot, ismeri, egyetértett vele, elfogadta, de mégis egyszer csak magabízóvá válik, és aztán elesik. Ilyenkor ez hogyan történik? És azt gondolnánk, hogy ez kevesekkel fordul elő, főleg olyanokkal, akik valóban megtértek, tehát akik akár nekünk is mintául szolgálhatnak. Hogyan jelent meg ott ez a folyamat az ő életükben? És hogy ez valóban így történt-e? Nézzünk néhány példát. A legnagyobb hithősökkel is majdnem mind megtörtént, akiket a Biblia megörökít, de feltételezhetjük, akiket nem örökít meg, azok is hasonló helyzetben már kerültek. Most néhányat említek csak meg, Mózes bűnbeesését. Nem fogom részletezni pontosan, hogy történt. Mózes 4. könyve 20. fejezetében olvashatjuk, amikor már a 40 éves pusztai vándorlás után közvetlenül az ígéret földjének az elfoglalása előtt megérkezik a nép Cin pusztájába, Kádeshez, ugyanoda egyébként, ahol először fellázadtak Isten ellen, és amikor 40 évre visszaküldte őket a pusztába. És itt újra a nép vizet kért. És Mózesnek és Áronnak az Úr azt az utasítást adta, hogy vedd a vesződet, állj oda a kősziklához, és szólj a kősziklának, és a kőszikla vizet fog adni. Tehát itt már nem kellett a kősziklára sújtani. És ennek egy nagyon-nagyon komoly tanítása volt ennek a cselekedetnek, tudnillik, az volt ennek a tanítása, hogy ahogyan Krisztusnak is egyszer kellett érdünk megáldoztatni, egyszer kellett őt megfeszíteni, úgy a kősziklára is csak egyszer kellett rásújtani. Mert a kőszikla jelképe Krisztus. Másodszor már csak szólni kell neki. És Krisztus kegyelme akkor is rendelkezésünkre áll. Neki nem kell még egyszer meghalni értünk. Tehát ez egy nagyon komoly jelképes cselekedet lett volna, de Mózes itt indulatba jött. Mert a nép fellázadt, és Mózesnek feltört az ősi természete. És ugye azzal, talán ismeritek is az igét, azzal fordult a néphez, hogy ti lázadók, avagy-e kősziklából fakasszunk-e néktek vizet, és kettőször csapott a kősziklára a vesszővel. És hát persze a kősziklából folyt a víz, de utána Mózesnek ezt az Isten bűnül rótta fel, és Mózes ennek köszönhette, hogy ő nem láthatta meg az ígéret földjét. Még a bevonulás előtt Mózes meghalt. Tehát Mózes itt bizony elbukott, holott 40 éven keresztül fedhetetlenül vezette az Isten népét. Nekünk talán még egy napunk sem telik el, hogy valami hibát ne kövessünk el. De Mózes 40 éven keresztül jóformán, hiba nélkül tudta vezetni az Isten népét. Ezt a hatalmas tömeget ezzel a felelősséggel úgy tudta vezetni, hogy nem egy folt nem volt az életén. Legalábbis az írás erről nem emlékszik meg. De itt mégis megtörtént a baj. pátriárkák és profétákból idézem, hogy mit mond erről Ellen White. Mózes és Áron olyan hatalmat tulajdonítottak maguknak, amely egyedül csak Istent illeti meg. Mikor dühösen azt kiáltották, avagy-e kősziklából fakasszunk-e nektek vizet, akkor tulajdonképpen Isten helyébe képzelték, és Isten hatalmával ruházták fel magukat. Ugyanúgy jelent meg az ő életükben is. Mielőtt ezt megtették volna, ezt a cselekedetet, azelőtt megjelent az életükben a magabízás, a kevésség és a felfoalkodottság. Egy pillanat alatt eljutottak oda, hogy Isten helyébe képzelték magukat, és Isten hatalmával ruházták fel magukat. Egy ilyen rövid idő alatt ezt ki tudott bontakozni. És ez egy gondolati folyamat. Ezt az ember elméletileg utólag rekonstruálni tudja, ha visszagondol rá. Nem mondhatjuk azt, hogy ez az embert váratlanul éri. Nyilván le lehet győzni, hogyha ez egy gondolati, egy belső gondolati folyamat. De ezt nem győzték le. És egy pillanat alatt megtörtént a baj. Vagy emlékezzünk Salamonra. Salamonról azt mondja az ige, hogy Isten előtt kedves férfi volt. Megalázta magát Isten előtt, bölcsességet kért az Istentől, amikor bármit kérhetett volna. Az Úr felajánlotta neki, hogy kérjél bármit, megadom néked. És ő bölcsességet kért. Sem pénzt, sem hatalmat, sem az ellenségei lelkét, sem hosszú életet. Más kérdés, hogy az Isten ezeket megadta neki pluszba. Ő bölcsességet kért. Istenben támaszkodott mindenben, és Isten előtt járt. Azt mondja az ige, hogy a földkerekség legbölcsebb embere volt. Ha valaki ekkora bölcsességgel mégis elbukik, akkor mit tehetünk mi, ugye? Azt mondjuk erre. Hát akkor mi aztán pláne könnyen elbukhatunk. Pedig nem a bölcsességem múlik. Nem a bölcsességem múlik. Nem a bölcsesség volt kevés. Hogyan bukott el Salamon? Azt írja az igénk, Királyok első könyve 11. fejezetében olvashatjuk, feleségei elhajtják az ő szívét idegen istenek után, úgyhogy nem volt már szíve tökéletes az ő istenéhez. Salamonnak nagyon sok felesége volt, és ágyasa, ugye 1300 felesége és 700 ágyasa volt, tehát senki, nem is tudom, hogy volt-e még uralkodó, hát biztos volt, de hát ez a mi fülünknek ez rendkívül furcsa és különös, hogy így élhetett valaki. És amikor ezt olvassuk, akkor az emberbe lehet, hogy belül egyfajta mosolyt fakaszt, hogy hát az asszonyak ugye elvitték az ő szívét. Ellen White erről is ír, ezt a tárgykört nem lehet mosollyal elintézni. A Jézust szerető ember nem fog áhítozni mások törvényellenes szeretetére. Krisztus minden szükségletről gondoskodik. Az ilyen felületes vonzalom ugyanolyan, mint a sátán által Évának ígért magasabb rendű élvezet. Annak kívánása ez, amit Isten megtiltott. Salamon vágyott az asszonyok szeretetére. Hát a férfiak vágynak erre, nyilván ezt mindannyian tudjuk, és hát a nők is ugyanígy vannak vele. És Salamon többre vágyott, mint amit neki az Isten adni akart. És ezt a vágyat nem győzte le magában. Sokszor a férfiak talán egy kicsit irigykedve gondolnak Salamonra, de erről is ír Ellen White, és ezt is érdemes megszívlelnünk. Azt írja, hogy sokan irigyelték már Salamon túláradó dicsőségét és népszerűségét, úgy vélekedve, hogy az összes ember közül ő lehetett a legboldogabb. Talán a legnagyobb vagyona volt neki az uralkodók közül, legbölcsebb volt. Mindene megvolt, amit akart, mindent megtehetett, amit akart, az 1000 feleségről ugye nem is beszélve. De azt mondja Ellen White, hogy ellenkezőleg. A mesterkélt dicsőség minden ragyogása között az irigyelt férfit kellene a legjobban sajnálni. Arca sötét a kétségbeeséstől. A körülötte levő pompa csupán gúny a gondolatai keserűségével és gyötrelvével szemben, amint átgondolja, elrontott életét, mikor kívánságai önző kielégítésével kereste a boldogságot. Ezt a mondatot még egyszer elolvasom. A körülötte levő pompa csupán gúny a gondolatai keserűségével és gyötrelmével szemben, amint átgondolja elrontott életét, mikor kívánságai önző kielégítésével kereste a boldogságot. Ezt a mondatot mindannyian átgondolhatjuk. Az ember a boldogságot keresi, és azt gondolja, hogy a kívánságai kielégítésével fogja azt megkapni. Hát Salamon élete nem erről tanúskodott. Talán azért adott neki meg mindent az Isten, hogy lássuk meg, hogy mi lesz akkor, ha valaki mindent megkap. És egy olyan igaz ember, mint Salamon, elbukott ezen a próbán. Aztán Salamon végül megtért élete utolsó éveiben. De azt a hibát és azt a kárt, amit ő ezzel okozott, azt már nem tudta jóvá tenni. És itt is ezt olvashatjuk Salamonról. Salamon minden bűnét és túlkapását arra a súlyos hibájára lehet visszavezetni, hogy nem támaszkodott többé Istenre bölcsességért, és nem járt alázatosan ő előtte. Ugyanez történt Salamon életében is. Valamiben Istent felülbírálta. Valamiben magabízó lett. Valahol magában azt kezdte gondolni, hogy ezt én most jobban tudom, ezt én most inkább erre megyek, inkább ezt tudom, hogy talán tudom, hogy az Isten nem ezt akarja, de én szerintem ez jobb, ez az út. És így kezdődött, és az lett a vége, ami lett. Itt még több esetet is kijegyeztem, talán még a Dávid esetét érdemes felidézni. Dávid szintén Isten szíve szerint való király volt. Tehát kevés szebb jellemzést olvashatunk a Bibliában, mint amit Dávidról mond. Végig a királyok könyvében az összes királyt, akit Isten valamilyen módon véleményez, mint Dávidhoz hasonlítja, hogy nem volt olyan a szíve, mint a Dávidé. Vagy olyan volt a szíve, mint a Dávidé. A Dávid egyfajta etalon volt. Valahol Krisztusnak is egy előképe volt, mint király, aki Izrael legnagyobb királya volt, hogy majd valahol Krisztus lesz olyan király, mint Dávid, ugye Dávid gyökere. És Dávid is bűnbe esett. És nem is kis bűnbe, hanem házasságtörés és gyilkosság együttes bűnébe esett. És itt is röviden felolvasom, hogy mit ír róla. A legjobb ugye az ihletett szerzőnek a leírása. A magabiztosság és önmagasztalás lelkülete készítette elő Dávid bukásához vezető utat. A magabiztonság és az önfelmagasztalás itt is. A hízelgés, hatalom és a pompa csábítása hatással volt rá. A szomszédos nemzetekkel való kapcsolatai is rossz befolyással voltak. Mindez hajlamossá tette Dávidot arra, hogy csökkenjen érzéke a bűn súlyossága iránt. Ahelyett, hogy alázatosan Isten hatalmára támaszkodott volna, saját bölcsességében és hatalmában kezdett bízni. Abban a pillanatban, amikor Sátán el tudja választani a lelket az Istentől, az erő egyetlen biztos forrásától, felébreszti az emberi testi természetének szentségtelen vágyát. Az ellenség nem váratlanul, nem mindjárt a kezdetben hirtelen végzi munkáját. Az alapelvek erődítményeit titokban ássa alá. Látszólag kis dolgokkal kezdi munkáját, az Istenhez való hűség és a reátámaszkodás elhanyagolásával, a világ szokásainak és gyakorlatának követése iránti hajlammal. Mindhárom embernél, akik erősen álltak a fedhetetlenségben, mégis hatalmasat buktak, ugyanezt a folyamatot láthatjuk. Mindegyiknél megvolt a bukás előzménye, és mindegyiknél ugyanazt láthatjuk, hogy lassan, észrevétlenül, kis dolgokban elkezdtek magukra támaszkodni. Elkezdtek magukban és a saját látásmódjukban bízni. Magabízóvá váltak, és végül Isten fölé emelték magukat. A legnagyobbak is. A legnagyobbak is. És ezeknek mind jött a következményük. És tegyük fel a kérdést, hogy ma mennyire jellemző Isten népére ez a fajta magabízás? Ma hol tartunk? Ha csak ez a történet maradt volna fent a Bibliából, amit most az óra elején felolvastam, ez már elég lenne arra, hogy megtörje a mi magabízásunkat. Hiszen azt is írja, hogy példaképpen estek rajtunk. akikhez az idők végezete, vége elérkezett. Ehhez képest, ahogy a szombatiskolán is beszéltünk róla, a végidő népének legnagyobb bűne a maga bízás. A laodiceai gyülekezethez szóló üzenet pont erről szól. Azt mondja, hogy mivel azt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Ez szól nekünk. Honnan tudhatjuk, hogy az igéből pontosan, hogy nincs velünk most az Isten? A néppel egyénenként ezt a küzdelmet is meg kell küzdenünk, és egyénenként kell megküzdenünk, de az, hogy a népre jellemző az, hogy most nincs vele az Úr, nincs az Istennel közösségben, mert felülbírálta magában az Istent. Az az ige, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, ami szintén a laodicea üzenet kapcsolatosan hangzik el. Isten kívül van az ajtónkon, és zörget, szeretne bejönni, és azt mondja, hogy olyan állapotban vagy, hogy nem tudsz róla. Magabízóvá váltál, és nem tudsz róla. Mert a magabízással vakság is jár együtt. Aki magabízóvá válik, amíg meg nem tér belőle, addig nem látja a helyzetét. Nem tudsz róla, hogy ilyen helyzetben vagy, és az Isten kívül van. És ha úgy tetszik, mi mind potenciális veszélyhelyzetben vagyunk. Az egész közösségünk abban van, és mindannyiunkat megkísért ez. Hogy tudja a mai keresztényeket megkísérteni ez az érzés? Hogyan válhatunk magabízóvá? Melyek azok a gondolatok, amelyek minket Isten fölé emelnek, vagy amelyekkel mi magunkat Isten fölé emeljük? Hát először is a tudás. Ugye ismerjük a Bibliát, jobban ismerjük, mint a többi protestáns egyházak. Nekünk vannak olyan tantételeink, amelyekre ők még nem jutottak el, nem fogadták el. Ismerjük a végidőről szóló proféciákat, látjuk, be tudjuk azonosítani az idők jeleit, majdnem pontosan nem tudjuk, de tudjuk, hogy nagyon közel van már a Krisztus visszatérése, és ez magabízóvá teheti az embert. De magabízóvá teheti az embert az, hogy tudjuk, hogy mi a jó helyen vagyunk, a jó egyházban vagyunk. A Jelenések könyve 10. fejezete nekünk szól, pontosan beazonosítja, hogy ki az, aki átesett a nagy csalódáson, aki megette a nyitott könyvecskét, és szájában édes volt, gyomrába keserűvé vált. És ennek szól az Isten felhívása, hogy ismét profétálnod kell. És mi vagyunk azok, hiszen magunkat be tudtuk azonosítani. Ez önkéntelenül is az embert magabízóvá teszi. Azt mondja, hogy azért csak jó helyen vagyok. Akkor az egyházhoz tartozás. Ugye ezzel a kérdéssel is találkoztunk az elmúlt időszakban, hogy ott vagyok, ahol lennem kell, nem lesz más gyülekezet. Ez is egy magabízáshoz vezethet. De lehet a cselekedetek is vezethetnek oda, amikor valaki mindent megtesz. Ugye szintén a Korintusi első levélben olvashatjuk, hogy vannak olyanok, akik hegyeket mozdítanak meg. Vagyonukat felétetik, testüket tűzre adják, de semmit nem ér az Isten előtt, ha ezt nem Isten iránti és embertársaik iránti szeretetből teszik. Most küzdök a gondolatokkal, még sok mindent felírtam, de nem akarok kifutni az időből. Miért van különösen veszélyben a hívő ember azon túl, hogy ez a felhívás és ez a figyelmeztetés, ez nekünk nem csak azért szól, mert hogy a legnagyobbak is elestek, hanem miért van különösen nehéz helyzetben a megtért ember ilyen szempontból? Azért, mert a háttérben démoni játék zajlik. És erről sokszor hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Mi arra emlékszünk, hogy amikor a világban éltünk, akkor sok mindent megengedhettünk magunknak. Tudatlanok voltunk, egyik bűnből a másikba estünk, és ezeknek nem volt azért mindig olyan komoly következményük. Talán volt valamennyire következményük, de aztán valahogy megszabadultunk ebből, és tovább tudtunk lépni, és mindig kaptunk új esélyt. Ugye az ember a világiak is érzik azt, hogy sokszor kapnak új esélyt. Anélkül, hogy tudnák, hogy kitől kapják az új esélyt. Ezek a jelszavak, hogy legyünk optimisták, bízzunk abban, hogy fog sikerülni. Egy vállalkozás nyitásakor is sokszor halljuk, hogy tenni kell, mert ha teszed, és van benned elég motiváció és elég önbizalom, akkor sikerülni fog. Azoknak nem sikerül, akik nem merik, akik visszahőkölnek, akiknek nincs bátorságuk. A bátraknak mindig szerencséjük lesz. Biztos ismerjük ezeket. Mert valóban sokszor van az, hogy nekifutnak valaminek, és érzik azt, hogy itt csodák történtek, és itt olyan dolgok, olyan véletlenek jöttek össze, amelyeknek nem biztos, hogy össze kellett volna jönniük, és végül sikerült, és hogyha elbuknak, akkor is fel tudnak állni, és tovább lépnek. És valaki, sokan látják azt, hogy valaki egyengeti az útjukat. Csak röviden hallottam egy interjút egy elég híres magyar emberrel, akiről lehet, hogy ti is hallottatok. Kassai Lajosnak hívják, és a magyar lovasíjászatot ő honosította meg, ő élesztette fel ugye ezt a régi úgynevezett sportot, hát régen ugye a harctéren ezt a magyarok tudták jól csinálni, hogy a nyerekből az íjat azt nagyon mesterien használták, és ő ezt nagyon magas szinten újra műveli és tanítja is, és készült vele egy riport arról, hogy hogyan tudja ő ezeket olyan pontosan, mert tényleg a nyerekből hajszál pontosan el tudja találni a céltáblát, és tudom, van neki világrekordja is, hogy 14-ből 14 ilyen céltáblát talált el egy vágtató ló hátán, és senki nem tudta utána csinálni. És ezt ráadásul úgy is megcsinálta többször is, hogy kamerák keresztüzébe, amikor még az ember stresszel is, és akkor kérdezték tőle, hogy te hogy tudtad ezt megcsinálni? És ugye ebben az interjúban beszél a hitéről is. Ő nem ismeri a Bibliát. Nem tudja az igéket úgy feleleveníteni, sőt az ő világlátásában keveredik az Isten hit a keleti miszticizmussal is valamilyen szinten. De azt mondta, hogy nem én csináltam. Én nem tudom, hogy csináltam meg. Én ezt nem tudom megcsinálni. Én nem tudok eltalálni 14 céltáblát egy vágtat. Még egyet se tudok eltalálni. Valaki nekem segített. Én nem tudom, hogy ki segített. Tehát őszinte, nem tudom, hogy ki segített, de valaki nekem ebben segít. És én úgy érzem, hogy ha én azt gondolnám, hogy én teszem, akkor hibáznék, akkor lehet, hogy nem segítene többet. Ezt ő egyszerű gondolkodó emberként ki tudta mondani, és eljutott arra az alázatra, hogy van valaki, aki segít nekünk. Mi bátran előre lépünk, és van valaki, aki igazgatja az utunkat. Valamerre akar minket vezetni. Ezt a világi ember is felfedezi sokszor. És világi bölcsességgel is eljut az ember arra, hogy nincs okom magabízásra, mert én senki vagyok, én semmit nem tudok megcsinálni. Az a kevés dolog, amit kaptam, azzal valamit kezdek, de hát vagy sikerül, vagy nem. De az, hogy én előre tudtam jutni valamerre, ott valaki segített, és ha nem segít, és látványosan nem jutok előre, annak is célja és oka lehet. És azon is, az is engem gondolkodásra kell késztesse, mert lehet, hogy valamit akar nekem ezzel mondani, vagy valamilyen felismerésre el akar juttatni. És amire ki akartam lukadni az, hogy miért veszélyes a hívő embernek, aki tudja azt, hogy az Isten áll a dolgok mögött. Mert van egy ellenségünk is. És felolvasom a Máté Evangélium a 12. fejezetéből a 43-tól a 45. versekig szóló igét. Tehát Máté 12, 43-tól 45-ig. Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és nem talál, akkor ezt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem, és oda menvén üresen, kisöpörve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, és vesz foga mellé más hét lelket, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén ott lakoznak, és ennek az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is. Hogyan tud az ember igazából elesni? És hogyan jut el ide? Az, aki már az Istent valamikor megismerte. Mit jelképez ez a példázat. Ez egy példázat, vagy egy példabeszédnek is mondhatjuk. Mit jelkép ez a kitisztított és kitakarított ház? Az az emberi szívet jelképezi, amit az Isten megszabadított. Megszabadított az ő démonjaitól, az ő bűneitől. Amikor az ember az Istenhez megy, és megvallja a bűneit, és a szívében eldönti, hogy ő az Istent választja, akkor az Isten megadja neki azt, hogy leveszi róla az ő terheit, leveszi róla az ő bűneit, és meg is szabadítja az ő démonjait. Ha az ember ezt komolyan gondolja, akkor megszabadítja őt az Isten. Ez egy csodálatos folyamat, és ha mi ezt megtapasztaltuk bármiben az életünkben, akkor biztos, hogy hálával emlékszünk vissza, hogy nem én tettem, nem én szabadultam meg, nem én tudtam elindulni a jó úton, hanem Isten volt az, aki ezt nekem megadta. De mi történik akkor, amikor minket az Isten megszabadított és megszabadultunk? Mi történik akkor? A kérdés az, hogy beengedünk-e ebbe a kitisztított házba valakit, vagy nem engedünk oda be senkit. Beengedjük-e az Isten lelkét ide lakni? Beengedjük-e ide Krisztust, vagy kint áll az ajtó előtt? Mert ha ő kint áll az ajtó előtt, és a házba nem engedtük be, akkor vannak olyan lelkek, akik nem kopogtatnak. Ők nem kopogtatnak. Ők betörik az ajtót, és bejönnek. És nem egy jön be, nem annyi jön be, akik voltak, hanem hoznak még hetet magukkal. És azt mondja, hogy az utolsó állapota rosszabb lesz az elsőnél. Az az ember, akit az Isten már egyszer megszabadított, az a sátánnak kiemelten a céltáblájává válik, és erről mi nem tudunk. De jó, hogyha észben tartjuk. Az írás nem véletlenül hívja fel erre a figyelmünket. A hit útján nem lehet megpihenni. Ha az ember elindul ezen az úton, akkor nem lehet megpihenni, nem lehet megállni, és azt mondani, hogy most elfáradtam, most egy kis időre van szükségem. Ha megállok, akkor abban a pillanatban az ellenség magával ragad, és elvisz. A hit útján, lelki értelemben végig maximumot kell nyújtani. És ezért van az, hogy az alapigénkhez kapcsolódik, Korintusi első levélben, szintén ott a 9. fejezetben, a 24. versben azt mondja Pál apostol, nem tudjátok-e, hogy akik a versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmát, úgy fussatok, hogy elvegyétek. Itt nem arról van szó, hogy a sok ember közül majd egy jut be, ugye, hogy a 600 ezer zsidó közül ketten jutottak be, itt nem erről van szó. Mindenki bejuthatott volna, hanem azt mondja, hogy amikor ti a versenypályán futtok, amikor az Isten útján elindultok, akkor ti azon úgy menjetek, mintha versenyben lennétek. Teljes erőből úgy fussatok, hogy elvegyétek. Ti ott nem lankadhattok el, mondván, hogy csak magammal versenyzek. Mert a magammal való verseny a legnagyobb és a leggyilkosabb küzdelem. Nektek ott teljes erőből kell, a saját erőtöket megfeszítve kell végigmenni. Az Isten fogja nektek adni a győzelmet, de ha saját erőtöket nem teszitek hozzá, akkor el fogjátok veszíteni ezt a versenyt. Nem állhatsz meg, nem térhetsz vissza a világhoz, nem térhetsz vissza a korábbi életedhez, mert abban a pillanatban rád törik az ajtót, és utána nem tudsz megint megfordulni. Rosszabb lesz az állapotod. Meg lehet még egyszer fordulni. Salamon is megfordul, Dávid is feltámadt, meg bűnbánatot gyakorolt, és végül az Isten visszafogadta, de nagyon nagy fájdalom árán. És nagyon nagy nehézség árán. És utólag az ember már nem tud olyan lenni, mint előtte. Tehát annak a bűnnek a terhe, amit én tudatosan követtem el, holott tudtam, hogy nem szabadott volna, és beleestem ebben, mert magabízóval váltam. Utólag ennek a terhét nagyon nehéz már hordozni. Sokkal nehezebb, mint amikor tudatlanságból tettem valamit. Azt mondja szemelvényekben Ellen White, a nagy világosság és a Szentlélek kitöltésének idejét általában a nagy sötétség időszaka váltja fel. Ez azért van, mert az ellenség, a hazugság minden válfaját segítségül hívja, hogy hatástalanná tegye Isten lelkének embereket megindító késztetéseit. Nem nehéz dolog valahogyan elütni, elbeszélni vagy eljátszani a Szentlélek befolyását. nem nehéz dolog. A világosságban járni annyi, mint előbbre haladni a világosság irányában. Ha az áldásban részesülő nem törődömmé, figyelmetlenné válik, és megfeledkezik az imában való vigyázásról, ha nem emeli fel a keresztet, és veszi fel Krisztus igáját, ha a szórakozás szeretete és az elsőbségre való törekvés köti le erejét és képességét, akkor életében nem Isten lesz az első, a legjobb és a legfontosabb. Ilyenkor Sátán közbelép, hogy kivegye részét az ember lelkének elnyeréséért való játékból. Ilyenkor történik valami, amiről mi nem tudunk. Mi azt gondoljuk, hogy mennek a dolgok a maguk útján, de a háttérben megmozdulnak az erők. Sátán közbelép, hogy kivegye részét az ember lelkének elnyeréséért való játékból. Ő sokkal komolyabban játszik, mint az emberek, és alaposan kidolgozott terveket sző a lélek elvesztésére. A hitet nem lehet félváról venni. A hit a legkomolyabb dolog egy ember életében. Itt konkrétan életről és halálról van szó. És ez nekünk egy nagy figyelmeztetés, hogy ahogyan a zsidó nép így elbukott, és ahogy a legnagyobbak ilyen így elbuktak, mi ne engedjünk a kósza befolyásoknak, ne engedjünk azoknak az apróságoknak, amelyeket megtűrünk az életünkben. Mert ezek az apróságok fognak elvezetni a mi elveszésünkhöz, vagy a nagy bukásunkhoz és a nagy szenvedésünkhöz. Jézus azt mondja, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, fehér ruhákat és szemgyógyítóírt, mindenre, amire neked szükséged van, tőlem kaphatod meg. De azt csak úgy kaphatod meg, ha az én kopogtatásomra az ajtót kinyitod, és kéred tőlem. Vegyük komolyan, hogy mindent az Istentől kapunk. Mindent tőle kapunk. Nem csak a képességeinket, amit magunkkal hoztunk, hanem az előre menetelünket is. Nincs senkinek szerencséje. Nem szerencséje van valakinek, vagy jó képessége. Isten adja. Isten adja, vagy nem adja meg. Isten tud mindent megadni, azt mondja a Zsoltáros, tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. El fog jönni a világ fejedelme a mi életünkben, és az lesz a kérdés, hogy lesz-e bennünk valamije, vagy addigra az Isten ezt meg tudja tisztítani. Jézus ki tudta mondani a János 14. fejezetében, hogy nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. Ez a nagy kérdés, hogy mi eljutunk-e ide. És eljuthatunk ide, mert Jézus példát adott nekünk arra, hogy hogyan lehet az ő segítségét igénybe venni. Én azt kívánom, hogy mindannyian győzzük le ezt a fajta kísértést, és ne essünk abba a hibába, ami a legnagyobbakat is elejtette, hanem engedjük be Krisztust, hívjuk be az életünkbe, és engedjük, hogy ő mutasson rá azokra a pókhálós zugokra, amelyekkel még nem tudtunk, amelyeken nem tudtunk még győzelmet venni, és kérjük őt, és engedjük meg, hogy kitisztítsa azt. Amen.
Szerető mennyei atyánk, köszönjük, hogy ilyen történettel világítottad meg az elesés útját, amit olvashatunk Mózes könyvében, hogy mindezt a mi tanulságunkra irattatott le, hogy a zsidó nép, akik valóban ilyen nagy tapasztalatokat szereztek veled, mégis ilyen hibába estek, és nem jutottak be, nagy részük nem jutott be arra a földre. Köszönjük, hogy rávilágítottál, hogy ez milyen valós veszély, hogy ezen az úton nem csak elindulni, de meg is kell érkezni, és ez veszélyekkel van tarkítva, és ez nem áll a mi tudomásunk felett, mi erről tudhatunk, mi ezt ismerhetjük, láthatjuk ennek a törvényszerűségeit. Felfedezhetjük a saját életünkbe, hogy mikor történik meg az az első lazulás, az a magabízásnak az első megjelenése, amikor elkezdjük magunkat te föléd emelni, és téged felülbírálni. ami a bukáshoz, a felfúvalkodottsághoz és az eleséshez vezet. Urunk, kérjük, taníts minket erre a dologra, késztess minket, és világíts rá a mi életünkbe erre a veszélyre. Add, hogy megrendüljünk ezen, és komolyan vegyük a te figyelmeztetésedet, hogy aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék, mert nem adtad volna ezt nekünk, hogyha nem tudnánk erre vigyázni. Tudunk rá vigyázni, és ebben is segítséget egyedül te nyújtasz nekünk. Köszönjük, hogy szólhatunk hozzád, és kérünk, hogy gyere be a mi életünkbe. Segíts nekünk azt az ajtót is kinyitni, mert még az is nekünk nehezen megy egyedül. De a te segítségeddel menni fog. És gyere be hozzánk, és legyél velünk abban az áhított, szeretett közösségben, amelyet te szeretnél nekünk adni. Köszönjük, hogy van reménységünk erre még. És köszönjük, hogy kérhetjük ezt tőled. Jézus, a mi megváltónk nevében. Amen.